Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 165. dicséretünknek az első versét. A 165. dicséret első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Péter apostol második leveléből, az első rész második versétől a 9. versig eképpen. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván. A ti hitetek mellé ragaszthatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásról. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy a te népedet megajándékozott népnek nevezett. Köszönjük annak az ígéretét, kijelentését, de még inkább annak valóságát, hogy így mondod, hogy már mindennel megajándékoztál bennünket, amely az életre és a kegyességre való. Urunk, hogyha a te kijelentésedet nézzük, és mellé tesszük a magunk életét, sajnos oly sokszor el kell mondjuk, hogy szegényes. Oly sokszor el kell, hogy mondjuk, hogy nem a benned való gazdagságra vágyakozik a szívünk, hanem a földi dolgokra. Köszönjük, hogy azért szól a te ígéd, hogy ne így legyen. És azért szól a te ígéd, hogy meggazdagítsál bennünket, és hogy végcélhoz juttasd a mi életünket és lelkünket. Kérünk téged, hogy munkálkodj mi bennünk ígéd és lelked által. Köszönjük, hogy elkészítetted a te ígédet, de elkészítetted a mi holnapunkat is. Köszönjük, hogy hihetjük, hogy elkészítetted a mi szívünket is. Kérünk, munkálkodj, hogy élhessünk a te dicsőségedre. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretet, amely így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és senki sem állhat ellene. Szeretett testvérém, halljátok meg Isten igéjét, ugye, mint hozzánk szól Péter apostol második leveléből, az első rész 10. és 11. verséből, ekképpen. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásatokat és kiválasztásatokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Szeretett testvéreim, az új szövetségben sokszor szól az ige a hitnek a valóságáról. És sokféle megvilágításban beszél az ige a hitnek a valóságáról, mégis mindig ugyanarról a valóságról beszél. Nem kell meglepődnünk ezen, mert hiszen a lelki és szellemi valóságok olyan dolgok, amelyek emberi szavakkal, nyelvi eszközökkel nehezen kifejezhetőek. Ha például belegondolunk abba, hogy Jézus Krisztus Isten országáról példázatokat mond, és egymás mellé állítjuk ezeket a példázatokat, akkor nem úgy néz ki ez, mint hogyha egy leírás lenne Isten országáról. Hanem úgy jelenik meg, mintha középen állna valami, ami az Istennek az országa, és Jézus Krisztus pedig kijelenti az arról való igazságot különböző szempontokból, de mindig ugyanarról beszél, de maga a teljesség az más. A kijelentés azt a részét mondja el a teljes valóságról, ami nekünk az üdvösségünkhöz szükséges. Ugyanígy beszél a hitről az új szövetség. Beszél arról, hogy mi az üdvözítő hit, Pál apostolnál olvashatunk erről sokat. Aztán beszél arról, hogy a hitnek a valóságához hozzátartozik a cselekedet, és hogyha nincs cselekedet egyáltalán a hitnek a gyakorlati megélésében, akkor egyáltalán megkérdőjelezhető, hogy van-e egyáltalán hit. Ugyanakkor mégis nem lehet ezt ellene használni a páli igéknek, amikor elmondja, hogy hitáltal van üdvösségetek, kegyelemből, ingyen kegyelemből, és ez nem tőletek van. Mert az üdvözítő hit, ez pedig, amiről Jakab apostol beszél, az a hitnek az élet gyakorlata, amikor már valaki új életre jutott, annak a hit életének a gyakorlata. És a kettő nem összekeverendő. És megint egy másik szempont, amiről most beszél itt ebben az igében Péter apostol. Hitáltal történnek meg bennünk a mennyei dolgok, hitáltal találkozunk Istennel, itt a Földön, lélekben, és hitáltal van az engedelmesség is. Tehát amikor az új szövetség a hitről beszél, nem azt mondja, hogy higgyetek a hitben, azért mondok most róla a dolgokat, hanem azt mondja, hogy ismerjétek meg ennek a különleges Isten ajándékának, mint valami különleges érzékszervnek a működését, jellegét, hogy van ez, mit cselekszik bennünk, hogyan történnek a dolgok a hitben. Isten igéje ezen a helyen úgy szól a hitről, mint ami nem csak egy lelki, nem csak egy szellemi jelenség, hanem hatással van az életben még nagyon sok mindenre, és kell, hogy hatással legyen, azaz, ami lélekben megjelenik, annak különböző kiterjedésekben, az élet különböző részében szintén meg kell, hogy jelenjen. Azaz kell, hogy legyen a lelki, a belső lelki szellemi történésnek gyakorlati konzekvenciája, következménye. Talán egy picit olyan, mint hogyha Jakabnál azt a részt vesszük, hogy a hit halott cselekedetek nélkül, tehát akkor ebből nyilvánvalóan következik, hogy a hitet cselekedetekkel, hogy kövessék. Na ezt, mint hogyha részletezné Péter. Mint hogy ezt kifejteni világosabban, hogy is történik ez. A hit egyszerre látás és egyszerre bizalom. A hit Istennek látása. A hívő embernek a szíve hitáltal mindig keresi Istent. Mindig törekszik, hogy a történésekben, akármi is történjék, megkeresse az Istent. Mindig törekszik meglátni, hol van az Isten, mi volt az Isten akarata ezzel, mert látni akarja az Istent. És oly sokszor Isten megengedi önmagát látni hitáltal. Emlékezzetek vissza az olyan történésekre az életetekben, amikor utólag meglátjátok, hogy miért is engedte ezt így meg Isten. Olyan csodálatos élmény. Mert az az élmény van benne, az a tapasztalatnak a valósága jelenik meg a szívünkben egészen közel, hogy az Isten az, aki irányítja az én életemet. És ennél nincsen csodálatosan, hogy nem egyedül küzdök itt. Hogy van értelme hinni, mert lám, megjelent, megmutatta magát. Nem hallottam egy beszámolót, hogy másnál megmutatom, hanem velem tette ezt. Hogy ő gondoskodott felőlem, ő gondolt rám. Olyan sokszor megláthatjuk, hogy ő állított meg engem. Megvédett valamit, elém helyezett valamit, ezért nem tudtam arra menni. És milyen jó, hogy nem tudtam arra menni. Hány ilyen tapasztalata van az embernek, hogy utólag belátja, hogy hiába akartam, bizony azon körülmények között, ahol én akartam menni, ott elvesztem volna. Az Isten nem engedte meg. Olyan sokszor láthatja az ember a jelenben is az Istent. Ha Istennel jársz, ha hitben jársz, ha hit látásában jársz, akkor tapasztalod a jelenben is Istent. Érzékeled a jelenlétét, érzed azt, hogy veled van, tapasztalhatod azt, hogy terelget valami felé. A nap során olyan sokszor kerülünk kérdések közé. Erre menjek, ezt csináljam, vagy más csináljam. Mi fölött érzek békességet, mifelé kell mennem? Az Isten vezet, jelen van, engedi, hogy hitáltal lássam őt. Meglássam, hogy megint egy kicsit terelt, megint egy kicsit irányított valami felé, megint visszatartott valamivel, megint küldött valami, indítást adott valami felé. Aztán másodszor nem csak Istennek látása a hit, hanem Istenben való bizalom is. Istenben való bizalom. Mert vannak olyan idők és időszakok, amikor nem látjuk se utólag meg Istent az életnek eseményeiben, sem pedig akkor nem látjuk az Istent az életnek eseményeiben. A kérdés az, hogy van erre példa például Jézus és a tanítványainak történetében. Azt kell, hogy mondjam, hogy van. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus Krisztus direkt beleviszi ebbe a szituációba, ebbe a helyzetbe a tanítványokat. Gondoljatok csak arra, amikor a kenyér szaporításnak a története van, akkor hirtelen Izrael fiai királyá akarják őt tenni, ő kimegy a kezeik közül, és azt parancsolja a tanítványai, hogy menjetek át a Genezáreti tó túloldalára. És akkor erre a tanítványok azt mondják, hogy nem akarunk menni, ellenkeznek Jézussal, és így ordja az ige, hogy és kényszerítette őket, hogy szálljanak hajóba és menjenek át a túloldalra. Ő maga pedig felment a hegyre imádkozni. No, a tanítványok belekerülnek életük legrettenetesebb viharába. Egyszer már beszéltem erről az igéről, nagyon szeretem ezt az igét, meg lehet nézni egészen pontosan, hogy hány órát voltak körülbelül benne ebbe a viharba. Hát több órát, hosszú órákon keresztül, és a vihar egyre csak fokozódik, a hajó egyre inkább megtelik, miközben ők egyre inkább elfáradnak, és nem arról volt szó, hogy tapasztalatlan emberek voltak, hanem több halász volt közöttük, tehát pontosan tudták, hogy mivel harcolnak, milyen elemekkel szemben harcolnak, és nem látták Jézust. Nem tapasztalták az ő jelenlétét. Gondoljátok el! Először megtapasztalják azt, hogy Jézus Krisztus olyan csodát tesz, amivel egy zsidó embernek egyetlen egy emlékkép olyan világosan és hatalmasan, mint egy transzparens beugrik, hogy ki lehet az, aki a pusztába enni ad a népnek, csak az Isten. Meglátják ezt a Jézust, pár órával később belekülnek egy viharba, és azt hiszik, hogy végig van. Nem látják Jézust. Pedig Jézus ott van a hegyen, imádkozik értük, hatalmának teljébe van, ott is, és meg is mutatja ezt nekik, amikor a vizen oda megy hozzájuk. Van tehát ilyen, hogy nem látom az Istent? Hogy hitben nem látom úgy meg az Istent, nem tudom értelmezni a dolgokat, amik velem történnek, azt a sötétséget, nehézséget, amiben benne vagyok? azt kell, hogy mondjam az ige alapján, hogy van, sőt, belevisz sokszor Isten bennünket ilyenekbe. És minek kell akkor történnie? Ott kell legyen a hitnek egy másik vonulata, a bizalom. Miről szól a bizalom? Arról, hogy rá bízom magam, akkor is, ha nem látom őt, akkor is, hogyha nem értem a dolgokat, mert elhiszem, hogy ő tudja, hogy mit csinál, tudja, hogy mi van velem, és szeret engem. Ez a bizalom. A hit egyszerre ad látást. Egyszerre teszi lehetővé, hogy meglássam, hogy érzékeljem Istennek a jelenlétét, hogy mit miért csinál. És egyszerre jelenti azt is ám, hogy amikor ez nincs, akkor ott a bizalom. Amikor oda bízom magam, akkor a bizalom elviszi a szívemet, és megnyugtatja ott az Istennek a kezébe, és fújhat a szél. Nem jelenti azt, hogy nem fog félni, nem jelenti azt, hogy nem fogom a bőrömön érezni a víznek a csapkodását, azt, hogy a hullámok bevernek a hajóba, ezt mind nem jelenti. De hogy megbízom benne, az egy egészen más lélekállapotot okoz. Ezért tehát a hit, látás és bizalom egyszerre, és ezek áthatják egymást. És mivel látás és bizalom egyszerre, ezért el kell mondjam, hogy mindazokban, amiket itt Péter leír, így mondja, hogy jó cselekedet, tudomány, mértékletesség, tűrés, kegyesség, atyafiakhoz való hajlandóság és szeretet, mindezek olyan területek, ahol a hitnek az a fajta látása, amely jellemzi azt, hogy nem csak azt látom, amit az emberi szem lát, hanem bizony beleszámolom, belelátom, érzékelem az Istennek is az akaratát és jelenlétet, ezt teszi lehetővé, hogy ezek a területek betöltve legyenek, és ezek bennünk növekedjenek. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy ha az emberi szememmel nézem a dolgokat, és ott van előttem egy lehetőség, hogy jót cselekedjek, akkor ha emberi szemmel nézem a dolgot, akkor számolni kezdek. Számolni kezdek, hogy mibe kerül ez nekem, aztán mérlegre teszem mondjuk a másiknak az életét, dolgát, hogy megéri ez? Megérdemli ez az illető azt, hogy én neki segítsek, vagy neki valami jót csináljak? És ugye általában az eredmény az, hogy hát igazándiból nem érdemli meg, és nekem ez túl sokba fog kerülni. Mi történt? Az történt, hogy emberi szemmel végiggondoltam. Na most szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokszor, amikor így végiggondoljuk és végszámoljuk, még igazunk is van. Na de ki mondta azt, hogy a szeretet, amely áldozat, amely a léleknek a kiöntése, az megéri. Ki mondta azt, hogy a másik oly sokszor érdemes arra, hogy én szeressem. Nagyon sokszor a másik érdemtelen. Két nappal ezelőtt ezt meg ezt csinálta. Igazam van benne. Na de hogyha hinnék, ha a hitemnek lenne kiterjedése, akkor beleszámolnám Istent is. Akkor nem csak az emberi szemmel nézném azt a másikat, meg azt, hogy mi éri meg és mit, az én energiáimból, az én drága időmből, hanem bizony beleszámolnám azt is, hogy Isten hogy látja őt? Szüksége van erre valóban? Szüksége van? Akkor megteszem. Akkor nem úgy érezném, hogy ó, az én drága időmből és energiámból most feláldozok valamit. Szerdán beszéltem egy igéről itt, hanem úgy érezném, ahogy van, tartozunk azzal, hogy mi erősek, hordozzuk az erőtleneket. Tartozunk. Na ez egészen más kategória. Van nekem valami, amiről vagy adok, vagy nem, vagy pedig nekem van tartozásom, ki felé, az Isten felé, mert ő úgy szeretett engem. Jó cselekedet. Meglátni és megtenni. Az életnek, a hitnek a gyakorlata. Aztán így mondja, emellé helyezetek tudományt. Áradjon ki a ti hitetek afelé, hogy legyen tudományatok. Miről szól a tudomány? Ismeret és benne való növekedés. Természetes dolog. Az a hívő ember, az nagyon félreérti a dolgokat, aki úgy gondolja, hogy ó, hát én maradok az egyszerű dolgoknál, én nem akarok különösebben itt ilyen teológiai, meg különböző dolgokkal foglalkozni, én csupán csak az egyszerű, parasztos észjárásban való hitet, az egyszerűség, a csendet, nem így van. Nem így van. Nézzetek meg az apostolokat, különböző féleképpen használja az Isten őket. Pál apostolban egy különleges embert választ magának, aki egy nagyon tanult ember, nagyon sokra is használja az Isten. Minél tágabbak lesznek az ismereteid, és minél tágabbak lesznek az olyan típusú ismereteid, amelyek személyesek Isten felé, annál inkább használható eszköz leszel az ő kezében. Ezért azt mondja, hogy ragaszhatok mellé tudományt. És eznek természetesnek is kell ám lennie, tudjátok, mert ha valakit szeretek, akkor érdekel annak a személye, és érdekelnek annak a dolgai is. Hát nem ez a természetes? Hogy föltámad az ember szívébe, lelkébe az érdeklődés, hogy érdekelnek az Istennek a dolgok, hogy ő hogy látja? Ő hogy látja a világ történését? Ő hogy látja az apró kis történések világát? Hogy látja az én lelkemnek a világát? És milyen ő? És mik az ő titkai? Hát ezek nem érdekesek? Ha valakiben megszűnik ez az érdeklődés, akkor ott nagyon nagy baj van. Ha az ember hisz, akkor bizony akarja a tudományt, és akarja az ismeretet Istenről, és Istennek dolgairól. Aztán így mondja, ragaszhatok mellé mértékletességet és tűrést. Hát ezt a kettőt ugyanúgy különveszi, tehát hogy mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrés, a tűrés mellé, tehát folytatja, ez is ugyanúgy áll az igében, ahogy az egész gyönyörű sorozat végig van mondva. Tulajdonképpen, ha megnézzük, akkor a jó cselekedet a hit gyakorlatának a világa, a tudomány a hit szellemiségének a világa, most pedig megérkeztünk ezzel a kettővel a hit fegyelmi világához, a fegyelem világához. Van a hitnek bizony fegyelmező világa is, és bizony szükségünk van rá. A mértékletesség az önmagamat visszatartó fegyelem, hogy megállt parancsolat magamnak. Jó dolgokban is, rossz dolgokban is. Hát rossz dolog az, hogy haragszom. Miért lenne rossz, ha igazam van? Azt mondja Pál apostol, haragudjatok, de a ti haragotokon ne menjen le a nap, és hozzáfűzi, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy is van ez? Hát bizony úgy van, hogy van mértékletesség. Mi a mérték ebben az esetben? Egyrészt az, hogy ne vétkezzek, ez egy belső mérték, a másik pedig az időbeli terjedelem, ne menjen le a nap a ti haragotokon. Végtelen egyszerű dolgok ezek. Ezt a mértéket meg kell tartani. A mértékletesség arról beszél, hogy fegyelmezem magamat, visszatartom magamat. Van önmagam fölött egy fegyelmem, hogy átlátom a dolgokat, és meg már ismerem magam, ezért fékezem magam. Mert nem kell, hogy abból feltétlenül kapjon a másik, amit most gondolok. Tehát ez a fegyelmező képesség, ez nagyon is fontos. Nagyon is fontos, hogy a hit ezen a területen is működjön. És ugyanígy van a jó dolgokkal is. Sokszor az ember mértéktelen, sokszor kell, és még kell, és még kell belőle, és nem bír megállni. Nagyon sok mindenkinek probléma ez az evésben, nagyon sok mindenkinek probléma ez a különböző élvezetekben, amelyek önmagukban jó dolgok, azért teremtette az Isten őket, hogy éljünk általuk, és éljünk belőle, de mértékkel. Ha van hit, van önfegyelem. Ha van hit, van mértékletesség. Van önmagam visszatartása. Szóval így folytatja tűrés. A külső dolgok, amelyek nehezek, ezeknek a külső dolgoknak, amelyek nehezek, azoknak az elhordozó fegyelme, a tűrés. Miről is beszél ez? Arról, hogy van egy sereg olyan külső dolog, amely megtörténik az emberrel, és az ember se nem tehet róla, ami még dühítőbb, nem tehet ellene. Ezt hívja a pszichológiai frusztrációnak. Amikor megőrül az ember attól, hogy nem tud se kilépni egy az bizonyos helyzetből, se pedig tenni ellene nem tud. Ezért tehetetlen, és ettől nő az emberben meg a feszültség és az idegesség. Ilyenkor majd szétrobbanunk. Pláne, hogyha huzamosabb ideig tart ez a bizonyos helyzet. Csak hogyha úgy gondoljuk végig emberi szemmel, akkor vagy az lesz belőle, hogy az ember föllázad, valami olyan kellemetlen dologgal szemben, mert most már hosszú ideje éri őt, vagy pedig az történik, hogy kiugrik ebből a dologból. Kilép, elfut, elmenekül. És ilyenkor megint azt lehet mondani, hogy emberi szemről van szó, amely lát, ameddig lát. Még azt is lehet mondani, hogy ennek az emberi szemnek nagyon sokszor igaza van. Ez tényleg nem jó, tényleg kellemetlen. Csak ott kezdődik az isteni látás, hogy de az Isten megengedte. Sőt, az Isten még azt is megengedi, hogy most is fennálljon ez az állapot. És ha az Isten megengedi, akkor plusz az élethelyzet együtt azt jelenti, hogy nekem tűrni kell. Jaj, de nehéz. Nagyon nehéz sokszor tűrni. Sokszor nem kiugrani, nem kilépni, nem elszaladni, nem fellázadni, nem háborút viselni a dolog ellen, hanem tűrni. De higgyétek el a mi lelkünknek, hogy egyszer majd ott tökéletes legyen a mennyben. Szüksége van erre a jellemvonásra is. Erre a megfaragásra is szüksége van. Ezért a hitnek nem csak gyakorlati része van, nem csak szellemi része, hanem van önmagát fegyelmező része is. És így folytatja, kegyességet is ragasztatok mellé, azaz szent életfolytatást. Tessék, igenis, a te életedet szentül folytatni, legyen benne helye az imádságnak, a csendességnek, és legyen benne helye annak a rendnek, amit az Isten nálad akar megvalósítani a te otthonodba, a te életedbe. És ez a rend terjedjen ki arra is, azokra is, akik a te házadban élnek. Legyen ez szent életfolytatás, legyen kegyesség. Aztán beszél arról, hogy atyafiakhoz való hajlandóság. Ez is nagyon fontos dolog. A szeretetnek az előkapuja az, hogy legyen hajlandóság bennem a testvéreimhez. Nagyon sokszor az ember már itt lezárja a dolgokat, már kemény szívvel hallgatja meg a másiknak a panaszát, fájdalmát, már menne, már sietne, nekem fontosabb dolgom van, vagy meg se akarja hallani, mert már tudja, hogy mit fog mondani, és nem akarja az idejét, erejét rááldozni. Aztán nagyon sokszor nem hallgatjuk meg úgy a másikat, hogy nem halljuk azt, amit szótlanul akar mondani, mert nincs bennünk hajlandóság, nincs figyelem, nincs a másik felé való odahajlás, nincsenek nyitott szemek a másik felé. Ezért mondja, hogy legyen hajlandóság, mert a következőnek, a szeretetnek ez a kapuja. Szerdán beszéltem arról, hogy a szeretet elsősorban nem érzelem, hanem a jó akarata a másik ember számára, és egy döntés, hogy én ezt a jót mindenáron akarom neki. Ez megszül egy érzületet, és majd lesz belőle érzelem. De a szeretet elsősorban nem ott kezdődik el a keresztény szeretet, hogy ó, milyen szerelmes érzéseim vannak a másik iránt. Ez emberi. Ha az Isten is úgy döntött volna, ami üdvösségünk felől, hogy Jézust elküldi-e, vagy sem, hogy azt nézte volna, hogy mi milyenek vagyunk, nagy bajba lettünk volna. Mert nem sok szeretnivaló van bennünk. De mert Isten nem csak erre nézett, hanem arra, hogy mit akar belőlünk, meg arra nézett, hogy mit tervezett el, amikor úgy döntött, hogy embert teremt, ezért Istennek a cselekvő, fantasztikus, megmentő szeretete életbe lépett Jézus Krisztusban. És amikor a szeretethez érünk, akkor tulajdonképpen visszakanyarodik ez az egész sorozat a jó cselekedethez. Olyan, mintha nem egymás alá lennének ezek írva, hanem egy körbe lennének írva. És amikor a szeretetről beszél, és én azt mondom, hogy a jó akarata, érzülete és cselekedete, akkor visszakanyarodunk a jó cselekedethez, és egy kört látunk, amely a hit körül rendeződik. A hit az a rendező elv, amely mindegyiket egy irányba vezérli, és a hit az, amely tulajdonképpen kiterjed ezekbe a, hát úgy mondom, dimenziókba, életvalóságokba, hogy cselekedet, gyakorlata az életnek, szellemisége, szellemi része az életnek, utána fegyelmi része, megfegyelmezése az életnek, aztán életfolytatás, kegyesség, utána hajlandóság és szeretet, és visszakapcsolódik a jó cselekedetbe. Ami középen áll, az a hitnek a szellemi, látás, bizalmi oldala, és kiterjed ezekbe a dimenzióba. Ez bizony az Isten kérdez bennünket, így van ez nálad is? Ott van jelen az életedben a kegyesség, Ott van a szeretet, a hajlandóság, a jó cselekedet. Ott van a tudomány, az ismeret. Egy dolgot mond azonban az Isten, ha nincs ott, akkor te rövidlátó leszel, vak és rövidlátó. Pontosan amikor az ember az emberi szemeivel lát, csak és kizárólag. Annyit látok, mint amennyit akárki más lát, és annyira vagyok szerencsés, hol igen, hol nem, mint amennyire a másik szerencsés, aki a saját fejének látásába jár, és nem érdekli az Isten. Vak és rövidlátó. Isten azonban ezt az igét úgy kezdte el a számunkra, hogy mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Ezért hadd hirdessem a számodra, hogy Isten mindent már odaadott ajándékba, ami csak szükséges, amely az élethez, a kegyességhez, a szentséghez, ahhoz az úthoz, amin jársz, mindent odaadott már. Igen, mert ez az ige, akárhogy is nézem, nyelvtanilag perfektumban áll. Befejezetté, hogy már mindennel megajándékozott. Akkor miért vagyok én ilyen szerencsétlen, kérdezi meg az ember. Hát azért, mert nem viszed végbe a hitnek a dolgait. Mert a hitnek a dolga az lenne, hogy kiárasztani ezekbe az életdimenzióba, elvenni az Istentől és kiárasztani. Elkérni az Istentől és kiárasztani. És akkor tényleg itt a valósága. Isten már mindent megkészített. Spurgeonnek van egy ilyen könyve, hogy Isten ígéreteinek tárháza. Tulajdonképpen ez az ige azt mondja, hogy Isten már mindent valóságként elkészített, és már oda is adott, már csak le kell hívni. Hogyan? Mindig imádságban. Elkérni a látást, elkérni azt, hogy tudja cselekedni a jót, hogy meglássad mi az, elkérni a türelmet, elkérni az álhatatosságot, a megmaradást, elkérni, 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 és árasztani ki ezekbe a dimenziókba, körbe-körbe, mikor melyikbe, van, amikor mindegyikbe. Hadd mondjam a jó hírt, Isten már mindent elkészített neked. És biztat, igyekezzetek inkább a ti elhívásatokat és kiválasztásatokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Tehát mindent elkészített, és biztat, parancsolja, igyekezz, hogy a te kiválasztásodat és elhívásodat megerősítsd azáltal, hogy jársz a hitnek útján. És mindazt, amit szívben és szellemben, lélekben hiszel, azt megvalósítod. Na, azzal erősíted meg a te kiválasztásodat és elhívásodat. És így fejezi be, amivel most én is befejezem, mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenettel. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy a hit szerzője és beteljesítője. És hadd köszönjük meg hálás szívvel azt is, hogy a mi személyes életünkben is te vagy a hitnek a kezdeményezője, ajándékozója, aki szerezted a mi életünk számára az élő hitnek valóságát, és te vagy az, aki beteljesíted a mi hitünknek reménységeit. Kérünk téged, hogy teljesítsd be azt, amire elhívtál. Köszönjük, hogy azért szólt az igéd, mert immár be akarod teljesíteni mindazt, amit ígértél. Bocsáss meg, Urunk, hogy a mi szívünk legtöbbször rest hinni te benned, hogy oly sokszor választjuk az emberi szemeknek a látását, mert sokkal könnyebb út, megszokottabb, talán simább is. De hogyha a te szemeidnek látásába járunk, akkor vállalunk el oly sokszor az áldozatot, vállalunk el a nehézségeket, és mi oly sokszor döntünk ellened. Köszönjük, hogy ennek ellenére nem szűnsz meg biztatni bennünket azzal, hogy igyekezzünk már végre. Azt, amire elhívtál, azt, amire kiválasztottál megvalósítani. Köszönjük, hogy adtad ezt a csodálatos érzékszervet és eszközt, a hitet, az élő hitet, amely által az egész életünk óriási fordulatot vehet. Kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy mindazzal, amivel megajándékoztál, tanuljunk meg élni. Nem csak egyszer, mikor szó van erről, és utána csendben vagyunk előtted, és utána pár napig, hanem naponta, mindig. Köszönjük, hogy van folyamatos lelki élet és hitélet. Kérünk téged, ebben erősíts meg bennünket, Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetése válaszul énekeljük a 165. dicséretünknek a 6. versét, amely így kezdődik, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már ittlen templomoddá szívem, lelkem. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is nagy szeretettel szeretném mindnyájunk nevében köszönteni Takaró Károly püspök urat születésnapja alkalmából. Szeretettel köszöntjük és kérjük az Úrtól az ő életére, szolgálatára az áldást, hogy adjon az Isten bölcsességet, látást, adjon az Isten türelmet, jó időbe való segítséget, igét, mint aranyalmát ezüstárcán, és a szolgálatban erőt, a nehézségekben kitartást, és minden jót püspök úr neked és családodnak is. Isten áldja meg, nagy szeretettel gondolunk rád. Szeretnék néhány igét is odaadni, elmondani a gyülekezet előtt, amit már megkapott a püspök úr, és olyat is, amit még nem. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre. János evangéliuma, 4. rész, 3. vers. Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Zsoltárok könyve, 125. rész, 2. vers. Mikor félnem kellene is, én bízom benned. Isten által dicsekedem az ő igéjével. Az Istenben bízom, nem félek, ember vitárhat nékem. Zsoltárok könyve, 56. rész, 5. vers. Most pedig az himnusz eléneklése és az áldás vétele előtt a 225. dicséretünknek az 5. és 7. verseit énekeljük el. Az 5. vers így kezdődik, adjad, hogy lássuk a világosságot. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekbe. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.